46. Zsoltárt hallgassuk meg figyelmesen.
A karmesternek, Kóra fiainak éneke magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Van egy folyam, melynek állja Isten városát örvendezteti, a felséges szent hajlékait. Isten van benne. Nem rendül meg, megsegíti Isten víradatkor. Nemzetek zajongjanak, országok meginognak. Ha az Úr kiengedi hangját, megolvad a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a várunk. Szela. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztává teheti a földet. Háborúkat némít el a földkerekségen, íjat tör és kopját ront, harci szekereket éget el. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ha várunk. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyi atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük neked, hogy újra ide hívtál bennünket, és köszönjük, hogy jöhettünk. Köszönjük, hogy erőt adtál. Köszönjük, hogy a napi gondok, a hétköznapi problémák, örömek, fájdalmak közepette megállhatunk így vasárnaponként. Köszönjük, hogy újra a te házadba gyűlhetünk össze. Olyan nagy a te kegyelmed, Uram, hogy újra szabad van hozzánk. Megszólítasz személyesen bennünket, hiszen ismersz. Pontosan tudod, hogy honnan jöttünk, milyen élethelyzetből, pontosan tudod, hogy mit hagytunk otthon, és pontosan tudod, hogy mi vár ránk, amikor visszamegyünk. De mégis most itt vagyunk, és olyan jó az Uram, hogy te beszélni akarsz velünk, mert fontosak vagyunk neked. Olyan jó az Uram, hogy ismered a bűneinket is. Pontosan tudod, hogy mi mindennel hoztunk szégyent a te nevedre. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy ha eléd állunk, akkor tudjuk letenni ezeket a terheket, tudjunk tőled újra erőt nyerni, és újra emelt fővel elindulni. Könyörülj így mi rajtunk az ige szólóján, hallgatóján egyaránt, és könyörgünk azokon, akik most Mátraházán vannak, te áld meg az ő napjaikat örömmel, áldással légy ott közöttük, hogy valóban ők is feltöltekezhessenek. Így könyörülj rajtunk mindnyájan. Amen.
Isten kegyelmének az ígéretét halljuk meg a 30. Zsoltárból. Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át kegyelme. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. énekünket, a 171-es ének így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található a Királyok második könyvében, a Királyok második könyvének 6. részében, a 8. verstől a 17. verssel bezárólag. Még Istennek igéjét felolvasom, ha gyülekezet foglaljon helyet. Királyok második könyvében, a 6. részben, a 8. verstől így szól Istennek igéje. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik, miért nem jelentitek nekem, hogy kitart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király. De az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Amen. Kedves testvérek, református címerünk, úgy gondolom, hogy mindenki előtt ismert, de talán kevesen tudják azt, hogy mióta van nekünk hivatalosan címerünk. 1909-ben Calvin születésének a 400. évfordulójára Genfben felállították a reformáció emlék szobrát. Egy szobor csoport ez, reformáció emlékműve. És ebben a szobor csoportban, ilyen nagyok mellett, mint Calvin, Béza, egy magyar református fejedelem is helyet kapott, Bocskai István. És ezért kérték a református egyházat, hogy református egyház címerét küldjék el, hogy az is helyet kapjon ott ebben ezen az emlékműven. Az akkori vezetőség úgy döntött, hogy Debrecen város címerét fogják fölhasználni, és a Debrecen város címere alá ezt az igét írják föl, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Róma 8.31-ből. Ez az ige volt két fejedelmünknek is a jelmondata, Bocskai Istvánnak is, és Bethlen Gábornak is. Úgy gondolom nem véletlenül. Mind a ketten átélték azt, hogy sok ellenség támadta meg őket, sok ellenséggel kellett küzdeniük, hol törökkel, hol a császári erőkkel, hol hitükért, egyházukért, népükért, állandó küzdelem volt az életük. De mindeközben megtapasztalták azt, hogy ha Isten velük, akkor ki lehet ellenük. Ahogy ebben a történetben olvastuk, megtapasztalták azt, hogy többen vannak velük, mint ellenük. Mert ha Isten velünk van, akkor mi vagyunk többen, bárki ellen is. Ez a fő üzenete, úgy gondolom, a 46. Zsoltárnak is, és az Elizeus életéből vett történetnek is. Isten, ami oltalmunk és erősségünk a nyomorúságban, és az ellenségek között is. A 46. Zsoltár beszél nyomorúságról, beszél népek háborgásáról, országok megingásáról, természeti erők háborgásáról, mintha az egész föld megmozdulna. És ezek a képek, hogy a hegy is meginog, sőt a tenger közepébe vettetik. Ez mind azt fejezi ki, hogy valami nagy baj van, veszedelem van, félelmes időszak van. Ugye a hegyek a Biblia képi világában a biztonságnak, a megingathatatlanságnak, a változhatatlanságnak voltak a jelképei. És a Zsoltár arról beszél, hogy még a hegyek is a tengerbe zuhanhatnak, azok is meginoghatnak. Országok, népek lázonganak. Vagyis, amit emberileg biztosnak gondolunk, amiről azt véljük, hogy ez mindig így marad. Itt nem lehet változás, és ebben elkényelmesedünk. Ott az ige felnyitja a szemünket arra, hogy de bizony, van ellenség, vannak bajok, vannak viharok, vannak nehézségek. Van ellenség. És ugye mi jól tudjuk, hogy a fő ellenségünk az maga a sátán. Vannak tehát olyan értelemben is ellenfeleink, amelyek nem test és vér szerinti harcot folytatnak, hanem ilyen hatalmasságok támadnak ellenünk. De vannak olyan ellenségeink is, akik megkeserítik, megnehezítik talán a hétköznapjainkat, a mindennapjainkat. A környezetünkben is lehetnek ilyenek. És vannak olyan ellenségeink is, mint a bűn következtében, a betegségek, bajok, fájdalmak, és végső ellenségként a halál. Az Úr Jézus gyakran tanított példázatokban, és az egyik példázata, amelyikben két házépítőről van szó, ugye egy bölcs és egy bolond házat épít, Jézus arról beszél, hogy mind a két házat megtámadják a viharok. Jön az eső, szélvész, vihar támad, és belekapaszkodik abba a házba. Az egyik ház összedül, a másik állva marad. Nem az a különbség a két ház között, hogy az egyiket éri a vihar, a másikat nem. Hívő és hitetlen ember között nem az a különbség, hogy a hívőt nem érik gondok, bajok. Mind a kettőt érik. Sokszor heves zivatarok. A különbség az, hogy az egyik biztos alapra épített, kősziklára épített, mondja Jézus a példázatban. Aki hallja az ő beszédét és engedelmeskedik annak, az sziklára épít, az megmarad. A bajok, viharok, nehézségek között is, az ellenség támadása között is. Erről tesz bizonyságot tehát a Zsoltáros, itt a 46. Zsoltárban, hogy Isten a mi oltalunk és erősségünk. Noha minden mozog körülöttünk, Isten a mi oltalmunk. Miben nyilvánul ez meg? Erre a kérdésre válaszoljunk először Elizeus története alapján. Ugye az Arám király támadást indít Izrael királya ellen, és megdöbbenve tapasztalja, hogy minden próbálkozását az izraeli király visszaveri, úgy tűnik, hogy valaki informálja őt. És azt gondolja, hogy áruló van az emberei között, és aztán kiderül, hogy nem így van, hanem Izrael királyát Elizeus próféta tájékoztatja, és akkor a király, Arám királya azt mondja, így dönt, akkor Elizeus prófétát el kell hallgattatni, el kell fogni, meg kell semmisíteni. Meg tudja, hogy Dótánban tartózkodik a próféta, és egy állig felfegyverzett komoly sereget, harci kocsikat küld a prófétáért. Már körül is veszik a várost, és másnap reggel a próféta szolgája, amint kilép a házból, azt látja, hogy körös körül ott vannak az arám csapatok fegyverkezve, és kétségbe esik. Elkezd kiabálni, és mondja a prófétának: jaj, uram, mit tegyünk? A szolga látja a veszedelmet, az ellenséges erőket, kétségbe esik. Nem tudja, mit évő legyen. Elizeus is kimegy, és ő is látja ugyanezt. Valóban nagy a baj, de ő mást is lát. Ő tovább is lát. Ő azt is látja, hogy ezek mögött is vannak tüzes harci szekerek. Lelki szemeivel ezt látja, ennek értelme pedig az, hogy ő látja Isten hatalmát ezek fölött, a felfegyverzett arám katonák fölött. Elizeus is tehát tisztában van a bajjal, látja a veszedelmet, de nem esik kétségbe, nem esik pánikba. Ugyanakkor nem kicsinyli le az ellenség hatalmát. Nem tesz úgy, mintha észre se venni azt. Úgy gondolom, hogy mi is tapasztaljuk sokszor életünkben az ellenséges erők és indulatok támadását. Mikor úgy érezzük, hogy minden oldalról körülzárnak, olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudjuk, mit tegyünk. Kicsúszik a talaj a lábunk alól, vagy úgy érezzük, hogy nincs merre mozdulni. Bajok vettek engem körül, mondja egy másik helyen a zsoltáros. Minden bizonytalan. Ez az időszak, amire azt mondja Dávid, hogy amikor félnem kellene. Bizony vannak ilyen idők a mi életünkben is. De Dávid azt is hozzáteszi, mikor félnem kellene, benned bízom, Uram. És ez a látása volt meg Elizeusnak is. Ő tehát ennél többet is látott. Nagyon sok ember csak ezt látja. És nagy kegyelem az, amikor Isten megnyitja valakinek a szemét arra, hogy ezek mögé is lásson. Amint Elizeus is egy ilyen megnyitott szemű ember volt. Elizeus tehát hitben lát egy ennél nagyobb hatalmat is. Ahogy a zsoltáros is ezt mondja, a seregek ura velünk van. Minden mozog, de egy biztos pont van. A seregek ura. Ő Izrael városának közepén van. Ezért nem inog meg a város. A hívő embernek ez a töblete. Tud egy hatalmasabb erőről, és benne bízik. Ezt fejezte ki Bocskai és Betlen Gábor is ezzel a jelmondottal. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tudtak egy hatalmasabb úrról. És a zsoltáros is erre biztat bennünket, hogy ebben erősödjünk meg. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Még ha tajtékoznak is a tengerek, ha országok lázadnak, háborognak is, nekünk van egy erős, biztos oltalmunk. Isten a mi várunk. És folytatja a zsoltáros: lássátok az Úr tetteit. Fontos az, hogy újra és újra lássuk az Úr tetteit. Mert amikor ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, akkor elfelejtjük. A teljes Szentírás nagyon sok példát ad erre. Izrael népének egész története tulajdonképpen arról szól, hogy Isten hogy vezette őket, micsoda csoda tettekkel tartotta meg az ő népét. Mózes könyvét olvassuk most, és a Mózes történetek tele vannak ezzel, hogy az Úristen hogyan szabadítja meg népét a legkétségbeejtőbb, legreménytelenebb helyzetekből. Ugye ott van mindjárt az Egyiptomból való szabadulás, akkor előttük a Vörös-tenger, mögöttük a fáraó serege. Úgy érzik, hogy körbe vannak zárva, kétségbe esnek, visszakívánkoznak, inkább meghalnának. És Isten csodálatos szabadulást ad. Lássátok az Úr tetteit. Emlékezzetek ezekre. Aztán később, ha Elizeus történeteit olvassuk, ott is milyen sokszor tapasztaljuk azt, hogy Isten megengedi ugyan, hogy a népe nagy nyomorúságba jusson, hogy kétségbe essen, de ott van mindig a szabadítás. Isten úgy mutatkozik meg népe életében, történetében, mint szabadító Úr, aki nem hagyja az övéit. Egy új szövetségi példát hadd mondjak. Péter apostol a börtönben. Azt mondják neki, hogy másnap vége az életének, kivégzik. Többszörös erővel őrzik. És az Úristen szabadulást ad neki. Csodálatos módon kivezeti őt a börtönből. Bilincsei lehullanak, az őrök elalszanak. És Isten kiszabadítja Pétert. Isten hatalmas Úr. Minden hatalom az övé. És ezt legteljesebben Jézus Krisztusban láthatjuk meg. Hiszen az Úr Jézus Krisztus, ami legnagyobb ellenségünk fölött is Úr. A halál fölött is Úr. És ez feltámadásával bizonyította be. És a tanítványok azt is megtapasztalták, hogy az Úr Jézus a természet erői fölött is Úr. Ha kell, kenyeret szaporít. Ha kell, vihart csendesít. Ha kell, vakot látóvá tesz. Övé minden hatalom menjen és földön. Látjuk-e Istennek a hatalmát, és bízunk-e benne? Mai igénk üzenetét ebben szeretném összefoglalni, hogy noha vannak nehéz helyzetek az életünkben, a hívő embert sem kerülik el ezek, de van egy nagyobb hatalom, ez pedig az élő Isten. Mindenek fölött Úrnak ismerjük-e őt, elfogadjuk-e őt, és bízunk-e benne. Szeretnék még egy példát felolvasni. Csiha Kálmán neve is gondolom, hogy itt ismerős, erdélyi püspök volt, és a legnehezebb 50-es években kezdte a lelkipásztori szolgálatát, börtönben is került, és a börtön éveiről írt egy visszaemlékezést, melynek az a címe, hogy Fény a rácsokon. Ebből olvasnék egy történetet. A sztálini 50-es évek, október 31-i templomi ünnepélyek. 3-3 nap, amikor fiatal teológusok vonattal, szekérrel egyik faluból a másikba mentünk. A vonaton szigorú igazoltatás. Az én személyazonosságim már régen lejárt. Szólok a barátaimnak, menjenek a vagon két végébe, s intsenek, ha jönnek a katonák. Intenek. Innen is, onnan is. Szalonta. Úgy teszek, mintha ide jöttem volna, leszállok. Hiába. Félkörben a katonák, fegyveresek állnak, általános igazoltatás. Nincs kiút. Felszállok újra. Közvetlenül a milicisták mögé mentem. Most a vagon közepétől indultak kettesével, a határzónában futó vonaton mindenkit igazoltatnak. Ha észreveszik, hogy nincs igazolványom, és kiderül, hogy ki vagyok, legjobb esetben szüleim után visznek, és nem tudom befejezni a teológiát. Teológus társaim kétségbe esetten integetnek, hogy mit csinálok. Nincs kiút. Imádkozom. Istenem, add, hogy ne vegyenek észre. Add, hogy számukra láthatatlan legyek. A vonat vágtat, dübörög a csattogó sineken. Előttem őszi kukoricatáblás földek rohannak. Egy idő múlva hátra nézek, senki. A milicisták messze tartanak. Van, akit visznek. Engem meg sem érintettek, kikerültek. Itt járt az Isten, meghallgatott. Nekünk reformátusoknak a címerünkön ott van ez az ige. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Véssük ezt jól, ne csak az emlékezetünkbe, hanem a szívünkbe is. És ezt hitvallásként mondjuk. És a 46. Zsoltár is tulajdonképpen ugyanezt a mondani valót erősíti. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. De ezt igazán csak azt tudja kimondani és vallani, akinek Isten megnyitotta a szemét. Magunktól csak annyit látunk, mint amennyit Elizeus szolgálja. Csak a bajt. Csak az emberi ellenséges erőket. Ennél többet csak hittel lehet látni. És ez csak az látja, akinek Isten megnyitja erre a szemét. A hit ajándék. Isten adja. Elizeus ezért kéri az Úristent, hogy Uram, nyisd meg a szolga szemét is, hogy lásson, hogy többet lásson, hogy téged is lásson, a te hatalmadat is lássa. Ezt a hitet kérjük mi is, ezt a hitbeli látást, hogy felismerjük Isten mindenható Úr, minden az ő kezében van. A mi életünk is, a természeti erők is, még a járvány is, az ellenséges erők is. Isten meg tud valakit zabolázni, meg tud fékezni, meg tud vakítani. Abban az értelemben, hogy ne vegye észre azt, akit az Úristen meg akar óvni. Ez volt Elizeus történetében is, hogyha tovább olvassuk. És erről tesz bizonyságot Csiha Kálmán is. Istennek mindenre van hatalma. De azt is tudnunk kell, hogy Isten megengedi, hogy megtapasztaljuk azt, hogy vannak nehéz időszakok, amikor úgy érezzük, hogy minden körül zárt. És hogy ilyenkor segítségül hívhatjuk őt. És megtapasztalhatjuk, hogy a seregek ura velünk van. Isten, a mi oltalmunk. Jézus Krisztusban ezt tette ő valósággá. Hiszen Jézus Krisztusban velünk az Isten. Ezért bízzunk ő benne, higgyünk benne, és kérjük ezt a nyitott szemet, tegyen bennünket is látóvá. Amen. Az ige hirdetésre válaszként énekeljük a 390. dicséret első és második verseit. A 390. énekünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: erős vár a mi Istenünk. Úrunk Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy te vagy a mi oltalmunk és erősségünk, biztos segítség a nyomorúságban. Urunk, olyan nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, erre a bátorításra. Köszönjük neked, hogy újra és újra erősíteni akarod ezt bennünk, hogy emlékezzünk, mert olyan könnyen megfeledkezünk rólad. És amikor egy újabb és újabb nehézség jön az életünkbe, akkor mi is pánikba esünk, kétségeskedünk, és olyan könnyen elfelejtjük azt, hogy már annyiszor megszabadítottál bennünket, olyan sokszor tapasztalhattuk a te féltő, óvó szeretetedet, a te erődet, amivel megerősítettél bennünket a kísértések vagy a próbák idején. Köszönjük, hogy benned bízhatunk. Köszönjük az előttünk járók hitét is, hogy voltak olyan reformátorok, voltak olyan fejedelmek is, akik ezzel a hittel élték az életüket, és évszázadok óta hirdetik, hogy erre emlékezzünk mi is, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, te vagy a legnagyobb, Urunk Istenünk, ebben erősíts meg bennünket ma is. Ma talán másképpen jelentkeznek az ellenségek, az ellenünk törők, de ma is nagy szükségünk van arra, hogy benned találjunk oltalmat. Kérünk, nyisd meg a mi szemünket, add ezt a hitbeli látást, hogy megtudjuk, meglássuk, te vagy Úr mindenek fölött, minden a te kezedben van. Bármi történjék is, a te akaratod és tudtod nélkül, az nem történhet meg. Hadd bízzunk benned úgy, mint szerető mennyei atyánkban, aki annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust is feláldozta értünk. Köszönjük, Urunk, hogy atyánknak szólíthatunk. Kérünk, tarts meg bennünket a te közeledben. Urunk, hálát adunk neked gyülekezetünkért. Könyörgünk azokért, akik most a szabadságukat töltik, hogy tudjanak pihenni és feltöltekezni. Könyörgünk azokért, akik most Mátraházán vannak. Könyörgünk azokért, akik különböző ifjúsági vagy egyéb táborokban szolgálnak és róla tesznek bizonyságot. Te erősíts meg, Urunk, valamennyiünket a veled való kapcsolatban. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, te vagy vigasztalást, és könyörgünk a betegekért, te erősítsd őket. Tied legyen, Urunk, a dicsőség, most és mind örökké. Amen. A csöndben vigyük Isten elé a magunk imádságát. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet néked. Amen.